Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
Köszöntöm Önöket ismét, ahogy ígértem, itt van a három vezérigazgató a Danubius Hotelstől, Beteg Sándor, Deák Imre és Kovács Balázs, két egykori és egy jelenlegi vezérigazgató. És azért köszönöm külön, hogy eljöttek így együtt, mert azt mondták, hogy azért így hármasban nem szoktak mostanában már beszélgetni, ugye? Nem szokott ilyen történni. Kettesével igen, de hárma már ritkán ülnek.
Tehát. Igen, valószínűleg én vagyok itt az összekötő, tehát...
A középső
A középső, igen. Úgyhogy,
azt is számolgattuk, hogy ugye az 50 év az egy dolog, az egy nagyon szép és kerek évszám, de ha nem akarok kotorászni a születési anyakönyvi kivonatokban, de hárman már tulajdonképpen majdnem 100 évet dolgoztak a Danubius kötelékében, lehet ezt is mondani.
Biztosan.
Igen.
Biztosan.
Akkor most fejtsük föl ezt az 50 évet, és én azt szeretném kérni Önöktől, akár mehetünk végig az idővonalon, hogy a legfontosabb állomásokat, azokat rögzítsük. Jó, mi minden történt az 50 év alatt? Egyáltalán a Danubius Hotelsnek mi volt a küldetése, azt meg lehet fogalmazni?
Igen, 1972. április elején, 1-én alakult. A küldetés a magyar gyógyturizmus, egészségturizmus feltámasztása. Mert gyakorlatilag azelőtt nemzetközi gyógyturizmus nem létezett a korábbi években, csak a háború előtt, sőt az első világháború előtt hatalmas forgalom volt, de a háború után a Danubiusnak a feladata volt szállodákat építeni, üzemeltetni és értékesíteni azoknak a szolgáltatásait.
Mi volt meg ehhez? Milyen eszköz volt meg? Mi állt rendelkezésre? És mennyiben volt más akkor egy szállodát építeni és üzemeltetni, mint ma?
Gyakorlatilag egészen más volt, mert elsősorban meg kellett szerezni az engedélyt, elsősorban a minisztérium támogatását, és utána az anyagi eszközöket azt a Nemzeti Bank biztosította kezdetben, és hát a Danubius gyakorlatilag két szállodával indult, a Helikon, Hotel Helikon Keszthelyen, illetve a Grand Hotel Margit-sziget. És megkapta építésre a Hiltont, mert az volt az elképzelés, hogy majd a Hilton bevételéből épülnek sorra a gyógyszállodák, és a Hilton tartja el. Az élet másképp fordította, inkább a gyógyszállodák tartották el a Hiltont, különösen az első években. Így megépült Hévízen az első igazi nem egészen igazi gyógyszálló 76-ban, mert a illetékes miniszter lehúzta az uszodát a programból az építés alatt. Szerencsére volt olyan okos, a Danubius menedzsmentje, a vezérigazgatónőnk, meg a helyettese, hogy építettek egy hatalmas mosodát.
Amit később átneveztek uszodának?
Volt átalakítani a kezelőhelyiségekre, meg ilyesmire, és ugyanaz a miniszter, aki lehúzta, pont tőlem kérdezte, akkor még nagyon kis ember voltam, hogy hát hova lett az uszoda? Hát mondom, uszoda nincs, mert nem engedélyezték, mert az volt az elképzelés, hogy mindenki járjon le a tóra. És hát akkor megadták az engedélyt, és a szálloda nyitás után egy két évvel körülbelül elkészült az uszoda, ami aztán további ütemekbe bővült, de a mosodát nagyon jól át lehetett alakítani a gyógyászathoz szükséges
helységeket. Mind a kettő vizes alapú volt.
Gyakorlatilag én csak vezérigazgató, 90-ben lettem, amikor a korábbi vezérigazgató elment nyugdíjba, és hát akkor volt egy vállalati üzemi tanács, amelyik megválasztott, úgyhogy azóta dolgozunk az Imrével közvetlen együtt, az Imre volt az általános helyettesem, aki az üzemelésért, a rekonstrukciókért, egyáltalán a szállodai fejlesztésért, színvonalért felelt.
Említették, hogy nagyon jól kiegészítették egymást. Tehát a műszaki érdeklődés, vagy a marketing, meg az összes, hogy nagyon jól összeállt ez a kép.
Igen, és kiegészült egy ragyogó pénzügyi szakemberrel, a Tóbiás Jánossal, aki a gazdasági vezérigazgató helyettes volt. És hát nagyon jól dolgoztunk együtt elég sok évig ebbe a konstrukcióba, és annyit még hozzátennék a Hévízhez, hogy én a Hiltonba kezdtem el dolgozni a Danubiusnál, éttermi igazgató voltam, és onnan kerültem le Keszthelyre, ami még a Helikon, az még nem gyógyszálloda volt, hanem ugye ez egy üdülő, egy resort hotel volt, és onnan kerültem át a Hévízi termálszához. Tehát nekem ott kezdődött igazán a gyógyjal a kapcsolatom, ami egy fantasztikus dolog volt, mert ahogy a Sándor említette, Magyarország irdatlan gazdag termálvízbe. Tehát ez egy kincs, ez valóban úgy is hívták, hogy termálvíz kincse van az országnak. És erre épült fel tulajdonképpen a Danubius, ez volt a célja, hogy ezt menedzselje és nemzetközivé tegye. Tehát ebből pénzt csináljon, mint ahogy...
Tehát ezt adjuk el valamit.
Világ, adjuk el. Hát szóval, ugye egyre jobban divatba jöttek a természetes gyógymódok, ugye ne a pirulát, meg egyéb. Ez egy korszerű dolgot is tényleg használ. Tehát én nem hittem, mert ugye akkor még fiatal ember voltam, de hát láttam, hogy jönnek, és kifejezetten jobban vannak a gyógykúra után. Tehát ugye az orvosi felügyelet mellett, és ez a gyógyvíz, ami még egy nagy dolog volt, hogy megengedték, hogy saját kutakat fúrjunk, tehát saját forrásunk volt. Ami nagyon dolg volt, ez Sárváron és Hévízen volt, azt csak, utána már nem működött, de Hévízen ugyanazt a vizet használtuk, mint a tó tavon volt, tehát bent a benti fürdőknél.
A régebbi időkben, tehát 20-30 évvel ezelőtt még azzal is törődni kellett, hogy a szádam mellett kukorica, repce vagy napraforgó legyen, hogy a látvány jobb legyen. Ez igen. Ma már lehet, hogy nem a menedzsment dolgán.
Igen, ezt Sándor hívta meg a polgármesterre,
úgyhogy... Nem csak a polgármester, a TS elnökkel, akkor volt meg TS, és sikerült megfűzni, hogy a búza meg egyéb, ami nagyon szép egy búzamező, de nem olyan látványos, mint a napraforgó. 5 év múlva könyörgött, hogy kegyelmezzél nekünk, mert teljesen elnitrásodik a talaj, és ennek nagyon sok negatív következménye lesz. Úgyhogy aztán volt kukorica minden, de szerencsére akkorra már elkezdtek épülni más szállodák is, tehát nem érezte a vendég olyan magányosan magát egy szántóföld közepén, mert hát kialakult ma már egy normális gyógyhely, a Bükkfürdő.
Az önigazgatását, mi minden történt, még amire most úgy emlékszik, hogy nagyon fontos volt?
Hát a legfontosabb volt a privatizáció. Az igazság az, hogy nekünk, meg nekem gőzöm se volt arról, az életben nem gondoltam volna, hogy itt valaha is egy privatizáció meg fog történni, csak a baj az, hogy azok a külföldi tanácsadók, akiket a nyakunkra küldtek, azoknak is gőzük se volt, valószínűleg nyugati munkanélküli emberek voltak, de aztán végül sikerült. Mondjuk a fő cél az volt, hogy együtt maradjunk, az emberek döntő része megtartsa a munkahelyét. Persze volt mindenféle próbálkozás, hogy egy-egy szállodát kiemelni a dologból, az egészből, és én úgy gondoltam, hogyha itten elviszik a színvonalas szállodákat, esetleg a többi gyengébb megmarad, azzal már nehéz lesz valamit kezdeni. Tehát a fő célom az volt, hogy minden megmaradjon. A Danubiusnak mindene volt. Például Badacsonyban vécénk volt.
Közvécénk.
Az, ha azt szerettük volna, hogy a vendégek ne a szőlőd közé járjanak, kellett a Danubiusnak annak idején, még a 70-es évek elején vécét építeni. Akkor volt például lovunk is, ahogy a múlkor a Deák úr felhívta figyelmet.
Hét ló volt.
Ez már majdnem ménes akkor.
Igen.
Igen, mert hát az éves mérleget néztem, ott voltak az épületek, és ott volt, hogy 7 állat. Állat, hát azért embereket állatnak titulálni, ez egy túlzás, és erre hát valóban eszembe jutott, hogy van Bükkfürdő mellett Abláncon 7 lovunk. De azért volt, mert ha a vendégeknek programot akartunk csinálni egy csárdába, hát kellett egy csárdát csinálni. Szóval azért gyakorlatilag nem pesgett még ez a vállalkozás, ami ma mindenütt azonnal kitalálnak a helyiek valamit, tehát egyszerűbb bizonyos szempontból rászervezni. A privatizációnak egy sajátos módját választotta a vagyonügynökség, mégpedig a tőzsdén keresztül. Na most a tőzsde, hát meg kell mondjam, gőzöm se volt, mert amikor tanultam különböző helyeken, hát akkor itt volt 70 000 szovjet katona. Én azt mindig átlapoztam, mert azt mondom, 70 000 itt vannak, itt az életben nem lesz tőzsde. Hát aztán lett tőzsde. És az egy nagyon jó dolog volt, mert részben a dolgozói részvények amiket sikerült megvalósítani, akkor volt egy csomó kis részvényes volt, amikor 22 000 kis részvényesünk volt. Sőt, hát a közgyűlésen volt, amikor 5-6 000 ember üvöltött, alig tudtam őket meggyőzni, hogy nem a hangerejük, hanem a kézben lévő részvények száma számít. Úgyhogy ez a sportcsarnokban volt. Úgyhogy nagyon érdekes élményeink voltak mindnyájunknak.
Volt külföldi minta, jó külföldi minták voltak? Mert ha valaki ma gyógyszálóépítéshez vagy wellnessszálóépítéshez fog, akkor mindenfelé mintákat lát és kaphat. Tanácsadói lehetnek. Akkor ez sokkal nehezebb volt. De honnan jöttek össze a minták, hogy itt ilyen uszoda kell, ott olyan kezelés kell, ezeket honnan szedegették össze?
Hát volt egy jó vállalati főorvosunk, a dr. Fluk István, aki egy nagy tudású reumatológus orvos, aki ismerte egész Európát, tehát a Nemzetközi Fürdőszövetségnek az alelnöke is volt, jól emlékszem, sőt egy időben elnöke is, tehát neki volt egy nagy nemzetközi kitekintése. Az elején ő a minisztériumban dolgozott, aztán onnan elcsábítottuk, a Danubiushoz jött főorvosnak, és szakmailag a gyógyászatot ő irányította. Ugye ez egy rendkívül fontos vonzerő volt, hogy hasonlóak legyünk működtetésben, mint a jó menő nyugatiak, a Baden-Badentől kezdve, rengeteg Németországban, rengeteg jó menő gyógyhely van, sőt még Ausztriában. Rengeteg staditút szerveztünk ugye saját magunknak, hogy az osztrák gyógyhelyeket megismerjük itt a határ mellett, ami Burgenlandban van. Azok is jól működtek. Ugye mi egy más koncepciót követtük, mert ők egy nagy közfürdőre építették rá a szállodákat közvetlen csatlakozással. Mi mindig azt a koncepciót preferáltuk, hogy a szállodának legyen meg a saját gyógyászati infrastruktúrája. És ne kelljen kimenni a szállodából. Ha akar, 2 hetet fürdőköpet. Legyen minden egy helyen, ez volt. Amellett kimehetett a tóra, ugye, de például Sárváron meg Bükön nem is volt tó, tehát ott nem lett volna hova kimenni, tehát ott mindenképpen ez volt a kényszer. De végül is szerintem egy nemzetközileg elfogadható gyógyszállodaláncot sikerült kialakítanunk, habár ez nagyon vegyes volt, mert városi szállodáink is lettek a vége felül, erről majd később beszélünk, de a gyógyokat szerintem azokat nagyon külön gyógymarketing, hát erről Sándor többet tud mondani, ez lett felépítve, ennek más a marketingje, mint egy városi szállodának.
Volt olyan is, hogy vendég nem volt a Sárváron, volt, hogy lengyel
ez hívíznél volt, amikor lengyel bányászok jöttek, ugye hát meg kell tölteni a szállodát, nem nézett jól ki egy üres szálloda, és akkor egyelőre ez volt, valamennyit fizettek, és végül is megindult, és nehezen indult ez meg azért, mert ugye föl kellett kerülni a nemzetközi piacra, ahol a térképre, ahol a gyógyfürdők közé, ahol nagyon komoly konkurenseink voltak. De szerintem ennyire jó gyógyvíz nagyon kevés van a világon, és ilyen mennyiségben, mint Magyarországon.
Lehet, hogy rossz a hasonlat, majd mondják meg az urak. Én arra gondoltam, hogy a Malév az egy olyan nagy család volt, most is, hogy már nincs Malév. Aki Maléves volt, annak a szíve az akkor is a Malévért dobog. És régen is így volt. És valahogy, amikor a Danubiusokkal beszéltem, meg beszélek, akkor mindig azt érzem, hogy ez azért egy nagyon összetartó család, elkoptató szó, és nem is szeretem, de szeretik az emberek egymást. Az szimpatikus volt önöknek, hogy leültünk előzetes beszélgetésre, akkor egy csomó nevet mondtak, hogy ezt mindenképpen meg kell említeni, ezt is, azt is, amazt is, a pénzügyi főnököt, a reumatológus főorvos, tehát, hogy itt nem a vezérigazgató a meghatározó meg a helyettese, hanem ez az egész csapat.
A vezetés a meghatározó, és abban azért a végső szót a vezérigazgató mondja ki nyilván. De tulajdonképpen egy csapatmunkát, ugye ez mindenki ezt mondja, de mi komolyan is gondoltuk. Mi nagyon sokáig dolgoztunk együtt, ugye hát ez itt egy folyamatosság.
Egy láncolat
van tulajdonképpen köztünk. Én úgy gondolom, hogy nagyon megbíztunk egymásba, nagyon megbíztunk egymás munkájába. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy kapcsolatunk, élő kapcsolatunk legyen a munkatársakkal. Ez az én időmben nagyon nehezen ment egyébként, a Balázs Parádéson megoldotta ezt, nagyon jó a belső kommunikáció. Nálunk ez egy kicsit gyengébb volt, ha bár próbáltam, és a jelentőségét tudtam, csak aztán annyi minden fontosabb volt, hogy ez valahogy elmaradt. Ez most szerintem a helyére került, és ez nagyon fontos, főleg ilyen időkben, amit ilyen...
Hát az időkről még beszélgetünk, de ezt a digitalizáció hoztál, hogy most eszköz van hozzá? Vagy ez egy stratégiai kérdés van?
Is. A digitalizáció max könnyebbé teszi, és segít abban, hogy kapcsolatot tudjunk tartani. Valószínűleg korábban nem voltak ilyen lehetőség. Korábban más lehetőség, hát más lehetőség voltak. Igen. De azt gondolom, hogy a hangsúlyok is eltolódtak. De ahogy előbb az Imre mondta, egész egyszerűen más a munkaerőpiaci helyzet. Most nem, hogy mi válogatunk a munkaerő között, a munkaerő válogat, hogy hova megy el dolgozni. És muszáj az embernek, ez is egy értékesítési és marketing munka. Az összes munkáltató próbálja magát marketingelni, eladni a munkaerőpiacon, hogy ő hozzájöjjenek a legjobb munkavállalók, és maradjanak ott a munkatársak, ne hagyják őt ott. Hát ha csak a vállalat létszámát megnézzük, nem tudom, a Sándor, én nem tudom, 90-ben hány munkavállalója volt a Danubiusnak?
Hát 5000 körül.
5000 fő fölött.
Vagy 80-as években.
És akkor ez kvázi a Covid előtt már csak a fele volt. Egyébként próbáltunk akkor már bőven munkaerőt fölvenni, akkor se volt munkaerő, hát ha visszaemlékszünk a Covid előtti évekre, tele volt már akkor a sajtó.
Fordítva az a...
Abszolút.
Mondták is az egykori vezérigazgatók nekem, hogy az is más úgy üzemeltetni egy szállodát, hogy helyiek dolgoznak ott, akik ott laknak, akár a faluban, a városban, 5-10 kilométer, és az is nyilván egészen más, amikor más országból, vagy más földrészről kell most már lassan munkavállalót hozni. Más a lojalitása, más az információ bőség, az a készségtár, ami van, az egészen más. És ez majd a végén talán eljutunk a beszélgetésnek oda, hogy milyen a jövő szállodája, meg milyen a jövő vendége, mert ebben a kapcsolatban is ez meghatározó lehet.
Most is azért rengeteg olyan szállodánk van, pláne a fővároson kívül, ahol ez a helyi csapat az, aki a gerincét adja a munkatársi közösségnek. Van, akik évtizedek óta, most ugye az 50. évforduló kapcsán az összes szállodába elmentem, több mint 1000 dolgozóval találkoztam személyesen, és ez óriási élmény volt, és hát mindenhol megünnepeltük a legrégebben nálunk dolgozó munkatársat. Hát nem volt senki olyan, aki 20-30 évnél kevesebb ideje, mármint az ünnepeltek között nem volt olyan, aki 20-30 évet legalább ne dolgozott volna a Danubiusnál, és volt, aki még többet. Tehát azért még mindig van egy összetartó...
Egy kohézió.
Hát igen, meg egy olyan csapat, aki tényleg hosszú évtizedek óta nálunk van.
Hát jó, meg egy gazdasági válságot is sikerült túlélni és kiheverni. Most éppen ezt az elmúlt 2 évet sikerült túlélni és kiheverni. Éppen láttam a legfrissebb számokat, azok már nagyon jók. 19-eseket ütögetik.
Ez egy nagyon egyrészt egyszerűnek tűnő, de mégiscsak összetett kérdés, mert egyik oldalon, hála Istennek, vannak már olyan hónapok, ahol a bevételünk eléri, vagy nagy Isten, most például júniusban meg fogja haladni a 2019-es bevételi szintet, köszönhetően a vizes VB-nek. Ugyanakkor azért ezt a játékot profitra játsszák, és ha ebből a szempontból vizsgálom az eredményeinket, akkor messze-messze el vagyunk maradva a 2019-es szinttől, köszönhetően annak az elképesztő inflációnak és árnövekedésnek, költségnövekedésnek, amit elszenvedni kényszerülünk mi is, meg mindenki egyébként.
Turizmus.com, a szakértő hírforrás.
Szóba került köztünk az is, hogy munkaerő kölcsönzőtől vagy közvetítőtől soha nem kellett vezetőt menedzsmentbe szerezni.
Igen, hát ez a preferált módja egyébként a karrierépítésnek, tehát az, hogy egy életpálya modell lehessen, az, amit manapság nagyon divatos. Nálunk ez szinte automatikus volt, hogy promótáltuk azokat a vezetőket, és ezt mondhatom, amikor a vállalatot privatizálták, a Sir Bernard Schreier volt az angol CP Holding tulajdonosa, lett a többségi tulajdonos, ő is meghagyott magyar vezetőket, meghagyta a Sándort, jóvá hagyott engem, és sajnos ugye 2013-ban halt meg, akkor már utána a család is ezt folytatta, mert elfogadták tulajdonképpen magyar vezetőt. Ez egy külföldi vállalata nem természetes, hogy első vezetőt magyar hoz ide egy külföldi. Meg is próbálták egyébként, és akkor elmondtam nekik, hogy ez nem egy szállod, amit egy külföldi el tud vezetni, ez egy hatalmas vállalat. Tehát ez más problémákkal kell szállni, nem csak egy szállodát kell vezetni, hanem egy vállalatot. És ezt egy külföldi nem tudja Magyarországon megcsinálni. Ezeket a viszonyokat kiismerni, hát nem kell azért ehhez sokat mondanom a jelenlévőknek, mindenki tudja, hogy nem egyszerű bármit is elintézni.
És sikerült meggyőzni a főrészvényest, hogy lehet, hogy fele olyan okosak vagyunk, mint egy angol, de negyed annyival kerülünk, mert ha ide jön egy...
Ez egy fontos hírű volt.
Nála az anyagiak számítottak, mert hát ha ide jön egy angol, akkor biztos egy hatalmas autóval, hatalmas házzal, gyerekeknek, iskolák, ez az. Úgyhogy ő mindig számolt egész életében, és rájött arra, hogy egy magyar az negyed annyival kerül, mint egy hasonló, nem hasonló, esetleg lehet, hogy jobb külföldi, de nem érte meg.
Hát egyébként ez a munkaerő problémánk most is ennek köszönhető egyébként, hogy a magyar munkavállalók nem mindig ugyanannyit érnek, mint a külföldiek, de szerintem azért ebben a tekintetben van előrelépés. Legalábbis én ebben bízom, hogy egyre inkább meg fogjuk tudni becsülni, és meg is tudjuk becsülni a magyar munkatársakat is.
A digitalizáció az mit hoz és mit visz? Hogy problémákat megold, az biztos, hát, ugye? Munkerőt kiválthat.
Attól függ, kinek. Ugye van olyan vendég, akinek ez egy fejfájás, de azért abban bíznánk, hogy inkább ez egy olyan eszköz is. Alternatív megoldási lehetőség, amivel lehet élni, aki akar vele. Mert hogy nem egyformák a vendégek, van akinek a digitális megoldások nagyon testhez állóak, és nagyon szívesen használja őket, mások kevésbé. Szerintem itt a lényeg az, hogy a lehetőséget meg kell teremteni azok számára, akik szeretnének digitális megoldásokkal élni egy szállodai tartózkodás alatt, hogy tudjanak vele élni. Tehát attól függ, hogy melyik részét nézzük, mert hogyha a foglalási részét nézzük az egész szállodai tartózkodásnak, hát az a szinte teljes mértékben digitalizálva lett az el, vagy digitalizálódott az elmúlt években, évtizedekben. Hát én azért még emlékszem, amikor a Hiltonban elkezdtem dolgozni, akkor még volt jócskán telexgép volt, a fax az éppen, hogy elkezdett működni, e-mail meg egyáltalán nem volt. Így aztán a rendelések jelentős része vagy telefonon, vagy levélben, nehogy Isten telexben érkezett. Most meg szinte alig érkezik más, mint e-mail. A telefon egyébként érdekes módon még mindig van, tehát a telefonos megrendelés az még mindig jelentős, különösen a belföldi piacon.
Rosszul kérdeztem akkor, mert mondhattam volna a digitalizáció, mert az automatizációt, a robotizációt, meg az összes többit is. A személyes kapcsolat az meg tud maradni a jövő szállodájában? A jövő vendége igényli ezt?
Én azt gondolom, igen, de hát ez is vendég típusa válogatja, bizonyára lesznek olyan vendégek, akik azt mondják, hogy ők nem igénylik ezt a fajta személyes kapcsolatot. Sőt, gondolom,
érintkezés sem.
Akár, de szerintem egyébként ugyanaz a vendég más-más élethelyzetben más-mást igényel. Tehát egy üzleti utazó késő este megérkezve egy szállodába, mondjuk egy reptéri szállodába, el tudom képzelni, hogy sokkal kevésbé igényli arra a néhány órás tartózkodásra azt a személyes törődést és figyelmet, amit mondjuk egy családjával ugyanaz a vendég megérkezik egy üdülőszállodába, ott sokkal jobban megkövetel. Sokkal fontosabb is, hogy ez a személyes kapcsolat az megmaradjon.
Ezt a korábbi vezérigazgatók hogy látják?
Hatékonyságot biztos, hogy növeli a digitalizáció, és ez rengeteg folyamatot gyorsabbá, egyértelművé tesz, kizárt tévedéseket. Van ennek haszna. Én csak úgy gondolom, hogy ez a klasszikus vendéglátás, klasszikus szállodai működtetés az abban beletartozik a személyes kapcsolat. Tehát beletartozik az, hogy a vendég ott van. A vendégem van a törődés. Ugye az automatika, a digitális eszközök nem törődnek a vendéggel. Azok kiszolgálják, ugye bemegy az input. De az, hogy egy személyes kapcsolatot, főleg egy külföldi vendég, aki először van Magyarországon, hát az igényli, hogy az első ember, akivel találkozik, a szállodai személyzet.
Beszéltünk arról, hogy már portások tulajdonképpen klasszikusan nem nagyon vannak, ugye?
Igen, hát tehát azok az igazi recepciósok, akik mindent tudtak a környékről, meg mindent el tudtak intézni. Így van egy telefonnal, azok már nem nagyon léteznek sajnos. De hát interneten mindent el lehet intézni, csak nem mindenki tudja. Szóval én úgy gondolom, hogy a személyes kapcsolat nagyon fontos, és hát nem ez az irány. Tehát ugye megpróbálunk ebben rendkívül nehéz munkahelyzetben kiváltani.
Hát ez egy kényszer megoldás is valamilyen módon, mert egyfelől segít, másfelől meg talán valami el is veszhet.
De azért vendég igény is van, tehát azért látszik, hogy különböző generációk vannak párhuzamosan jelen a szállodáinkban, és a legfiatalabb generációk meg egész egyszerűen megkövetelik azt, hogy legyenek ilyen megoldások, ellenkező esetben oda mennek, ahol van.
Sőt, hát ő nem kell találkozzon senkivel, mert van egy applikációja a szállodától, és onnantól kezdve minden információja megvan. Csak az a kérdés, hogy egy szálloda tud-e arra alternatívát kínálni, hogy egyrészt applikációja is legyen olyan főportása, aki mindent tud és mindent. Ezt nem is tudom, melyikük mesélt, hogy még vas szállítmányt is intézett, ugye?
Igen.
Ez nyilván régebbi történet volt.
A legapróbb részletekbe tudtak menni, és akár ilyen szinte ilyen külkervállalatokat pótolva össze tudták hozni a cégeket. De mindent. Hát volt olyan vendég, aki kutyát keresett. Annak szereztek egy olyan kutyát, amit szeretett volna. De hát végül ez egy folyamat, és az az érzésem, hogy az öt csillagnál ott valószínűleg megmarad ez az igényesebb szerviz, míg a alacsonyabb csillagoknál az lejjebb fog menni. Illetve más világ van, ezt tudomásul kell venni.
Oktatásra nem beszéltünk még, és tudom, hogy ez is egy fontos terület, mert a munkaerő szóba került. Mit változtatnának? Lehet-e valamit változtatni? A gazdálkodó szervek tudnak-e valamit segíteni abban, duális oktatásról beszélünk már 20 éve, hogy az oktatás az hatékonyabb legyen, hogy vonzóbb legyen ez a szakma, azon túl, hogy még egyetemekről, főiskolákról is léptek ki hallgatók a szakról, mert talán nem látták olyan biztosnak a pályát.
Igen, hát itt alapjában átalakult a szakmunkás képzés, pedig ott kezdődik azért az alapja. Én is pincér tanulóként kezdtem meg, ugye mindannyiunk dolgoztunk. Ez egy alapkérdés, hogy megfelelő legyen a szakmunkás képzés. Tehát az is, az legyen már vonzó. Ugye most bejött a duális képzés, hát ez, a mi szakmánk, amióta létezik, duális képzésben van. Az én pincér iskolában négy napot voltunk gyakorlaton, két napig iskolában. Tehát ez az duális képzés volt, ugye ez most minden új felfedezés jött be. Tehát nagyon fontos, hogy vonzóvá tegyük a szakmát. Nekünk nagyon jó a kapcsolatunk a budapesti gazdasági, volt budapesti gazdasági főiskolában, jelenleg budapesti gazdasági egyetem. Annak ugye a turizmus vendéglátás képzésében aktívan részt vesznek a volt és jelenlegi kollégáink, akik előadnak ott. És rendkívül fontos, hogy próbáljuk közelíteni továbbra is a szakmát és az oktatást. Hát csak úgy működik, ugye van egy szakmai tanácsadó testület a Budapesti Gazdasági Egyetemnek, abban számos fontos szakember részt vesz, és ez próbál beleszólni az oktatásba, és hát nem tudjuk most, hogy ott is egy struktúraváltás történt az egyetemi életbe, hogy ez hogy fog ebben működni. Eddig szerintem a kapcsolat jó volt. Sándor is nagy jelentőséget tulajdonít ennek, és a Balázs is, és magam is, mert ez egy nagyon fontos dolog az utánpótlás. És sajnos veszített a népszerűségéből. 5 éve irdatlan népszerű volt, legnehezebb.
Hát karok, így van, tehát
a legmagasabb pontszáma lehetett csak bekerülni. Most pedig már, ha nem is dráma jön, de lecsökkent az érdeklődés.
Szerintem összefogásra van szükség a különböző érdekcsoportok és az érdekeltek között, az egyetemek, a főiskola, a képzés, az állam és a foglalkoztatók között, és közösen kell föllépni és megpróbálni ez ellen tenni. Önállóan nem hiszem, hogy akár egy Danubius méretű vállalat is meg tudja változtatni azt a percepciót, ami jelenleg a fiatalok fejében van, amikor a pályaválasztáson gondolkoznak. Mindenkinek hozzá kell tenni a magáét. Ösztönzőket kell kitalálni közösen, és promotálni kell magunkat.
A nem Budapesten élő vendég, az felcsábítható Budapestre? Amióta én a szakmában vagyok, ezzel a problémával küzd Budapest, és most voltak olyan hullámok, amikor nem volt külföldi vendég, amikor nagyon jó lett volna, hogyha egyébként itt van.
Én nem gondolom, hogy ez árkérdés lenne elsősorban. Hát az előbb Sándor említette, hogy Egerben pár éve milyen szobárakkal találkozott. Én nem hiszem, hogy a fővárosban ne lenne egyébként ilyen árszínvonalon vagy alacsonyabb áron is szobát találni, akár a Danubiusnál, sőt, hogyha megnézzük a balatoni vidéki árakat, nem hiszem, hogy bármennyivel kedvezőbbek lennének a vidéki szállásárak, mint a fővárosban.
Akkor
szóval én nem hiszem, hogy ez árkérdés, ez ok. Tehát azért, csak azért nem jön ide valakivel, hogy olcsó vagy drága valami. Tehát ez soha nem, az nem egy motiváció, hogy valami olcsó. Hát, bár van olyan
program, attrakció piac, van, vonzerő van.
De még több kell, folyamatosan kell. Hát szóval az, hogy van egy augusztus 20-ai hosszú étvége, ez fantasztikus. Na de januárban miért jön ide? Tehát ahhoz, hogy a szállodák megéljenek, ahhoz folyamatosan az év 365 napjában okot kell adni az ide látogatóknak, és a visszatérésre is. Tehát az, hogy egy évben egy magyar állampolgár vagy egy magyar család egyszer eljön a fővárosba, az nem elég ahhoz, hogy ezek a szállodák, a mi szállodáinkat is beleértve, folyamatosan életben tudjanak maradni. Tehát én nem gondolom, hogy kizárólag a belföldi piacra alapozva lehetne sikeres a fővárosi szállodaipar. Biztos, hogy nagyobb részarányt fognak képviselni a belföldi vendégek, és ez nagyon jó hír. Sok munkával biztos, hogy 2 számjegyűre lehet tornászni az ő részarányukat, ez a Covid előtt inkább 8-6-7-8% körül volt, de akkor is azért a döntő részét továbbra is a külföldi turisták és üzletemberek és rendezvények fogják adni a főváros idegenforgalmának.
Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy így hárman együtt eljöttek, megtisztelő volt nekünk itt a Turizmus Caféban őket együtt látni, és nagyon sok sikert kívánok a
köszönjük
következő
szépen.
50 évre a Danubiusnak.
Köszönjük szépen!
Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 17:30. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.